Sziasztok, égéstér hallgatók! A vendégünk az égéstérben Bodorai László, az Index ügyvédje. És hát miután köszöntöttem, hello Bodi, mert most nem látjuk
egymást.
Gyorsan túlesnék a köszöntéseken, hiszen még most köszöntsünk itt az elején. Hello, most hallgatom a büntetőfékes adást. Én nem mentőzöm sokat, de egyszer voltam már áldozata vonuláskor ilyennek. Az meg, hogy mutogatnak, üvöltenek a hangos sziréna miatt az emberek, mindennapos. A balesetes drogcsempész motoros cuccát meg a kórházi személyzet vette át a mentőktől, nekik lett gyanús, ők jelentették, írta az egyik hallgató, aki valamennyire képben van ezzel a mecsekbeli sztorival kapcsolatban. Bodi, neked meg volt ez, hogy a mecsekbe motorozott a csávó két kokain téglával a hátizsákban?
Megvan, igen. Na, igen. És én úgy hallottam, hogy a mentősök adták át a rendőröknek a cuccot, és így volt talán a hírben, nem?
Na igen, a másik mentő közeli hallgató pedig üdv, meghallgattam az égésteret, a mentők, ha a sérült vagy beteg, az állapota miatt nem képes vigyázni az értékeire, tételes listát készítenek mindenről, ami nála található, két tégla kokain, telefonkulcsok, ruházat, készpénz, és a készpénz címlet per darab részletességi, bankkártyát szám szerint, óra, ékszerek, stb. És átadják a kórházban, ahol elzárják. Természetesen a nála lévő táskát szintén, így a 2 kg fehér por is. Mindennapos az utólagos reklamáció egyébként, hol a nagyi papucsa köntöse, 3 millió forintja, stb. Szia Robi, itt az M0-ás autóúton dugóban ülve hallgatom a friss égésteret, és eszembe jutott, hogy tisztelettel küldenék egy köszöntést azoknak az általam nem ismert személyeknek, akiknek köszönhetjük, hogy az immáron 2 éve lassan az M0-ás déli szektorában gyakorlatilag nem lehet közlekedni, köszönettel Laci. Hát nem tudom, én nem vagyok ismerős az M0-ás déli szektorában.
Figyelj, Winkli, amikor átmentünk most az M5-ösön, az M0-ás fölött láttad azt a dugót? 3 sávban álltak a kamionok, de úgyhogy nem mozdult semmi.
Ja, hogy azaz?
Azaz. Én ezt nem hittem el, amikor láttam, komolyan mondom. Tehát, hogy az nem emberi, ami ott megy.
És az mi? Amúgy mi építenek?
Szerintem ez még az a felújítás, amit tudod, ilyen végtelen időre vállalt el az egyetlen nyertes pályázó.
Ja.
A tudod ki.
Jó, hát Mészáros Lőrincnek más dolga volt.
Ami nagyon érdekes, különben még a 51-esnek a felhajtója az a körforgalom, ott nem tudom, ott van valamilyen kamionterminál, ahol folyamatosan lezer, vagyis eldugítják a körforgalmat az egyik ráhajtónál egyik megjelenő kamionkonvoj, és az nekem ilyen 1 óra volt majdnem, amíg a 5-es útról, és hát a régi Soroksári útnak a végéről átjutottam, mekkora az a szakasz, az 3 km vagy 2 km kb. A lehajtó, ami megy Dunaharaszti felé.
Igen, ott van egy ilyen logisztikai központ, és ott mindig a kamionok teleállják a körforgalmat, és más irányokat is elállnak, tehát hogy az M5-ös irányából, vagy az M0-as, a régi M0 irányából, amit most M51-nek hívnak, abból az irányból, ha jönnél le, akkor se tudsz elmenni, sehova nem tudsz menni. Tehát, hogy nem mindenhova megoldás a körforgalom.
És a legjobb, az amit biztos. Mostanában fedeztem fel itt ilyen agglomerációba, hogy mikor az ember megy az 51-esen, akkor a Sziget, nem Sziget-Szent Miklós, hanem Sziget-Halom felé van egy átjáró a régi Dunaharaszti útról, és ott olyan iszonyatos dugók szoktak lenni, hogy az 51-est is eldugítja. Ahol van egy híd, ahol át lehet menni a Kis-Dunán, ott pontosan nem tudom, a Taksony környékén van. És ott az is egy ilyen 3-4 órás, 1 órás projekt szokott lenni, és bármilyen kerülőt választ az ember, hogyha bemegy Taksonyba, akkor ott állsz sorba, hogyha meg kint maradsz az 51-esen, akkor meg ott állsz sorban.
Legalább nem kell dönteni.
Igen.
Na és akkor várja utolsó köszöntés, Szatmártól Szeredáig, vagyis Csíkszeredáig, mert ott született a feleségem, és most itt élünk Szatmár-Németiben, meg mert én idevalósi vagyok, ez még nem nyugat, igazából sok égésteret hallgatok a kolozsvári ingázás közben, az első 150 égéstér legalább 8-szor oda-vissza megvolt, most már csak az ehetit hallgatom, de azt mindig legalább 2-szer. Először, akkor akartam írni, amikor azon tanakodtatok, hogy Pap TV egyik itt látogatása alkalmával szóval tette, hogy a jelzőlámpáknál tilos a koldulás. A helyzet az, hogy ki van téve egy nagy tábla, amin az áll, a te pénzed nem segít nekik, mondj nemet a koldulásnak. Ettől még simán vannak 15 éve ugyanannál a lámpánál álló idézőjelben újságárusok, és valóban csatolt is egy képet az olvasó. Az ok, hogy most mégis rászántam magam, hogy írjak, az az, hogy pontosítsak. a görög katolikusok a templomban ülnek, azok, akik a misét a templomon kívül hallgatják, az ortodoxok. Ott ugyanis egy vasárnapi mise simán 2,5 óra, és vannak templomok, ahol bent nincs pad, mert állítólag a katolikusoknak szokása volt a padokat kiszedni az ortodox templomokból és elégetni a templom előtt. Ezért dacból nem ülnek a misén, hanem állnak. Na de sok ortodoxnak a vallás gyakorlata abban merül ki, hogy szépen felöltöznek vasárnap, megállnak a templomkertben, 15-20 percre vesznek pénzért egy gyertyát, meggyújtják és irány a Lidi vagy a Meki, majd a gyertya imádkozik értük. Na de ennyit a helyi dolgokról. Én most egy tervezőirodában dolgozom, a tulajdonos egy helyi magyar illető, aki kinnél Liechtensteinben, robotcellákat tervezünk, gyártunk és javítunk Románia szerte. Néha van, hogy egy hétre Németországba vagy Liechtensteinbe megyünk szerelni. Nagyrészt autóiparnak gyártunk, de már volt űrrakétát gyártó kliensünk is. Jármű az is. Már a tavalyi évzáró gyűlésen is ez volt a téma, ha jön egy válság, akkor más iparágak felé is kellene kacsintani. Már nagyon sok cégnek készítettünk ajánlatokat robotcellákra, csak hát az ár miatt az autóiparon kívül kevesen mernek belevágni. Pedig itt sem könnyű szakképzetlen munkást találni. Még annyit szeretnék, hogy a Pap TV erre jár, szívesen meghívom egy sörre. Üdv mindenkinek, Ádám!
Köszönöm, majd élek vele. Megnyílnak a határok.
Nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt ez az ortodoxok. Szerintem arról beszélgettünk, hát, hogy Lengyelországban...
Szatmáron ott kínálnak tényleg az utcán, tehát átmész egyik szatmári hídon a kettő közül, és ott vasárnap van, és kínálnak az utcán, mint hogyha nem tudom én, ilyen kárpótlási jegyes részvényjegyzés lenne, csak ez itt mise. És egyébként tökre igazom, hogy odaépítettek mellé egy Lidl-t, ami így arccal a templomból kiálló sor felé néz, hogy
ja, hogy akkor tényleg biztos, a templomból egyből a Lidibe mennek.
Abszolút. Tehát először azt hittem, hogy a templom udvarára épül a Lidl, de valahogy ott nagyon, nagyon megtalálták a vásárlókört. Van egy kisebb Lidl, de az nem olyan jó, és ez most a nagy.
Na és amiért a Bodit meghívtam a mai égéstérbe, az, hogy azt hiszem még a múlt héten jött ki az a sztori, hogy hát megírta az Index is, a 24.hu is, tehát számosan, hogy 3-20 éves fiatalt megbüntetett a rendőrség fejenként 200 000 forintra a karantén szabályok megszegése miatt, miközben azt mondták, hogy az egyikük vidéken élő édesanyját látogatták meg, és mind a hármukon volt maszk, és hogy a büntetés, vagy nem tudom mi ez hivatalos, a helyszíni bírság, vagy mi az ördög, hogy a leírásban, a jegyzőkönyvben egy másik helyszínt adtak meg nekik a rendőrök, mindahol történt, és hogy mert az volt az indoklásban, hogy olyan helyen álltak meg, ami korábban gyorsulási versenyek közkedvelt helyszíne volt, ahol a versenyek résztvevői és nézői szoktak parkolni, tehát hogy azért büntették meg őket kvázi ezzel az indoklással, mert hogy gyorsulási versenyen voltak, csak azt nem tudták rájuk verni. És hogy egy korábbi égéstérnek már adtam azt a munkacímet, hogy a koronavírus az új izzókészlet, de hogy Bodi, te tudsz erről az ügyről?
Hát igen, nyilván elolvastam én is, mint újságolvasó ember, mert hát az Indexnél azért majdnem minden cikket fut a kezemen, vagyis megnézek utólag is. Szóval igazából az az igazság, hogy a rendőrségnek joga van ehhez. Itt pont a ketten volt egy tilos rádiós adás, ahol Krémer Ferenc szociológus volt a vendégünk, aki pont így a rendőrségnek a válságáról írt egy könyvet, és akkor erről beszélgettünk, és kitértünk ezekre a intézkedések szabályszerűségére is, pont hogy a koronavírus esetén mennyire hektikusan intézkedtek a rendőrök, és ez egy úgynevezett diszkrecionális jogkör, vagyis egy adott helyzetben a járőrnek nagyon nagy mozgástere van, egy adott eseményről ő jogosult eldönteni, és ebben senki nem bírálhatja ott felül, hogy ez most bűncselekmény, vagy nem bűncselekmény, szabálysértés, vagy nem szabálysértés, és legfeljebb a határozat ellen, amit hoz, vagy az intézkedés ellen később panasz lehet tenni. Úgyhogy a rendőr úgy dönt, vagy úgy látja, hogy a piros maszk az nem jó, hogy nem eléggé karantén kontapabilis, az mondjuk lesz egy kicsit súlyos.
Hogy hárman ülnek egy autóba?
Igen, hogy hárman ülnek egy autóba, igen, akkor
ő... Nem egy háztartásból való, gondolom. Tehát igen. Ott ugye az volt a szabály, vagy most nem tudom, hogy ez a szabály még érvényes.
Ez május elsője volt.
Igen, hát, akkor már ez a szabály volt, igen, hogy nem egy háztartásból való ültek egy autóba, akkor kész. Az már a karantén szabályok megsértése, és jogosult erre szankcionálni ezt az eseményt, vagy ezt a cselekményt, úgyhogy...
És amiatt már ezek a fiatalok legfeljebb magukba moroghatnak, hogy bezzeg, amikor dr. Pintér Sándor lejattolt egy igazoltan koronavírusos marokkói politikussal, és rá egy hét múlva már a koronavírus szabályok teljes figyelmen kívül hajásával egyéb magyar emberekkel jattolt, hogy akkor őt miért nem kúrják meg 200 000 forintra, az már megint a rendőrség döntésének ilyen döntési kompetenciája akkor.
Hát figyelj, ez szerint olyan, hogy ugye ezt mindig ezt szoktam mondani, hogy az, hogy vannak bizonyos szabálysértések attól, és te látod és észleled ezeket a szabálysértéseket, az nem jogosít fel téged arra, hogy te is elkövesd a szabálysértést, és nem mentesítsz. Szóval nem hivatkozhatsz, hogy de hát a Júli is ezt csinált, és ott nem büntették meg, hogyha ez a tipikus ilyen kerékpáros, amikor megállítja a rendőr volt, aztán volt ilyen esemény, hogy ilyen probléma is, hogy valami kis borsodi kis faluba minden roma kerékpáros megállított a rendőr, és elkezdte számon kérni a 1000 éves, ki tudja, honnan szerzett kerékpáron a prizmát, a Csepel kerékpáron, amit még a 60-as évben gyártottak, meg olyan össze vagy kiegészítőket, amik nyilvánvalóan soha nem volt azon a kerékpáron, vagy már nem működött. Még a Józsi bácsitól, aki a TSZ-be dolgozott, attól meg nem kérték el. Szóval nyilván ezt
de is amúgy, amúgy konkrétan ezt emlékszem erre a sztorira, hogy a cigány, akit megbüntettek, az is munkába ment, csak az valami gyárba, hajnali műszakba, csak valamiért, én nem tudom, ez ki volt adva, és hát a mérlegelés, jogkör mérlegelés, akkor azt mondja, hogy szevasz.
De hát volt olyan is, azt szerintem lehet, hogy ti is írtatok róla, hogy valaki egy hiper-szuper országúti versenykerékpárral cikázott lefelé dobogó körül, és akkor éppen edzett, mert valami világbajnokságra készült, és megállították a rendőrök, és akkor elkezdték keresni a eleve könnyített kerékpáron, amint szinte semmit, csak féken a váltó, meg a kerekeken, meg a vázon kívül, ezeket a kiegészítőket is nagyon csúnyán megbüntették.
És cigány volt a versenyző?
Nem volt, csak hogy kiszúrták, hogy ott mit tudom, valaki szágult lefelé, lehet, hogy a sebességhatárt is túlléptem, a kerékpára rá
van. Egyébként van, tehát hogy van rá sebességhatár, tehát azt hiszem 45-nél gyorsabban nem mehet még bukóban sem. Ha jól igen, emlékszem.
Hát ezt nem tudom, hogy túlépte, de az tény az, hogy ahol meg tudták fogni, hogy nincsen rajta prizma, nincsen lámpa elől, hátul, villogó, csengő, szóval ezek nyilván egy csengőnek az aerodinamikai hatása az lehet, hogy nagyon rontja a teljesítményt, nem tudom, de mindesetre ez nem volt rajta.
És akkor a tollig az mi erre a kijárási korlátozás megszegése? Tehát amire ők a 200 ezeret kapták, akkor ők megkapták erre az iget? Mert ugye a Népszava kérte ki április 8-án, hogy akkor hány ilyen bírság volt, és 701 darab bírság, és az átlagra jött ki a 22 000 forint. Azt nem tudom, hogy az átlagban benne volt-e, hogy minden ilyen kijárási korlátozással kapcsolatos rendőri intézkedés közül az ötödik. Minden ötödikre volt csak pénzbírság, és így jöttek ki a 22 000 forint.
Nem tudom, azt én úgy emlékszem, hogy 500 volt a felső határ, mert abban jogadtak. Én nem néztem meg konkrétan a rendeletnek ezt a részét, de hogyha valaki mondjuk tovább tartott nyitva 3 óránál, vagy 15 óránál egy boltba, vagy beengedett nem nyugdíjasokat a nyugdíjasoknak szánt időbe, akkor ezt is szankcionálták, és ott 500 000 forint volt a felső határ.
Aha.
Úgyhogy igen, a Tesco-ban nem... egyszer minket nem engedtek így fizetni, hogy megcsúsztunk, és 9 óra, 1 perckor értünk oda a pénztárhoz, mert nagyon fontos olívaolajat kellett választani, és mondták, hogy hát akkor most akkor nem fizetünk. De hát, hogy... És akkor ott vitatkoztunk, nem tudom meddig, mert az embernek egy idő kell, amíg megbékél a sorsával, de sokkal gyorsabban végeztünk volna, hogyha simán kifizetjük, és megyünk Isten hírivel, mint hogy ott vitatkozunk. Minden esetre mondták, hogy hát az 500 000 forint a büntetés, plusz kirúgják, aki hajlandó.
Igen, hát itt az van, hogy megnézik ilyenkor szerintem, hogy kérhetik a számlát, hogy mi van a dátumon, a nyugtán, aha, vagy mi a pontos időpont. Ez olyan, mint az Ósonban beszokták mondani, hogy 10 perc múlva zárunk, és kérjük, aki alkoholt vásárol, nem tudom, ilyen önkormányzat rendelet értelmében 22 óra után nem lehet eladni alkoholt, és akkor van, amikor a pénztárosok még így lehúzzák, hogyha látják, hogy 21 óra 50-80, de hogyha már 22 óra 1 perc van, akkor nem húzzák le, mert a blokk alapján tudják őket ellenőrizni. És valamikor bekérik a blokkokat, hogy tényleg van-e alkoholtermék, vagy megkérdik a statisztikát eladva. Úgyhogy nyilván ettől féltek, hogy egy ilyen fajta túlbuzgó közterület felügyelő vagy rendőrnek a vagy navos kezébe jut egy ilyen számla, és akkor majd megbünteti őket. Úgyhogy szerintem nem azért csinált, hogy ki akartak tolni, hanem azért, mert ez ki volt adva.
Persze. Egyébként a nap lúzerei nem mi voltunk a Tesco-ban, hanem az a fickó, aki oda ődölgött, miközben mi ott vitatkoztunk, egy-két-három ilyen fiatalabb vevő, akik belecsúsztunk a nyugdíjas zónába, és így odajött, és megkérdezte, hogy és aki most 64 és fél éves, az mit csináljon? És tudod, így ránézésre a fickó meg volt 65 is, tehát, hogy szó nélkül kifizethette volna a dolgokat, nem kérik el a személyét, nem
tűnt. De azt elkérték.
Nem hiszem, hogy elkérték volna jobb. Elkérték volna tőle a személyét?
Nem tehát, tudom.
Azért nem nézték ezt annyira szigorúan, tehát, hogy aki kinézett 65-nek, azokkal nem szívóztak szerintem a Tesco-ban. Mi azért még attól messze voltunk. Minden esetre nagyon vicces jelenet volt, és egy kis vidámságot vitt bele, hogy szegény csávó.
Na, Bodi, mondd meg, hogy most mi van? Most van kijárási korlátozás?
Szerintem még valamilyen szinten van, most nem figyelem el én se ezeket, nem lehet nyomon követni ezeket az ellenmondásos kijárási korlátozás, nincsen, bocsánat, hanem a bizonyos korlátozásokat fenntartottak, itt a vásárlási korlátozásokat fenntartották, vagy ezeket az idősávokat, azt sem tudom pontosan, hogy most mi a valid idősáv, hogy most mikor nem mehet be, ezt tudom, hogy...
Az biztos, hogy fenntartják, mert tegnap engem kidobtak a kisboltból. Igen, de most már mindenki oda megy, ahova akar, tehát most már motorozni ér, ez a legfontosabb kérdés.
Igen, szerintem ér, igen.
És mondd, Winkli, mert...
Mondjad.
Nem, mondj csak.
Hogy amit a Bodi beszélgetett ezzel a szerzővel a rendőrség sanyarú helyzetéről szóló könyvről, hogy ott mi a tanulság? Tehát ez a magyar rendőrségről szólt, vagy a globális trendekről?
Globálisan szólt, itt a rendőrség válságáról szólt is ez a könyv, aztán már boltokban is van.
Mi a címe?
Várjál, pontosan, várjál, mindjárt megnézem, jó?
Mert tudom,
hogy a második rész a címnek az, hogy a rendőrség válsága, de az első részét azt, hát Krémer Ferenc írta, szociológus, és akkor... Ingyen nézem a linket.
Na csak azért, mert ugye, hát azzal
együtt, hogy... Az érhető társadalom és a rendőrség válság, ez a könyvnek a címe.
Hát nem valami clickbait ez a cím azért.
Igen, nem, hát ez egy tudományos, olvasmányosan megírt tudományos kutatás, és hát itt az amerikai rendőrség válságáról is elég sokat ír benne, hogy milyen változásokon mentek keresztül, és mennyire nem integrált része a társadalomnak a rendőrség, és mennyire elkülönül, meg így az erőszaknak a feleslegességéről, vagy nem pozitív hatásairól, hogy mindegy, így nem akarom igazából a...
De amikor ő ezt elkezdte írni, akkor George Floyd még javában kidoboskodott abban a pizzériában, ahol a koronavírus vesztette el az állását. Úgyhogy igazából ez megjelenés szempontjából egy ideális pillanat.
Igen.
De hogy mi van e mögött? Én azt nem értem, hát, tehát az, hogy most Amerikában kitört ez a lázadás, ami kitört, én azon csodálkozom, hogy tűrték ezt az emberek, ugye az előző ilyen nagy eset a Rodney King féle volt, amikor egy afroamerikai származású ártatlan illetőt halálra vertek a rendőrök, és véletlenül nem is tudom, hogy volt valakinél kamera, és ugye akkor sokasodtak meg ezek az esetek, amikor elkezdett a mobiltelefonokban kamera lenni, mert amúgy egy rendőr soha nem tesz beismerő vallomást. Tehát olyan, hogy beismerő vallomást tevő bűnbánó rendőr, ez a termékkategória bíróságokon ismeretlen.
Nem a beismerő vallomás, hanem a rendőrnek a társa se tesz rá terhelő vallomás, mert az se.
De hát ez ugyanonnan jön, igen. És hogy vajon az amerikaiak miért tűrik ezt, és miért van az, hogy tényleg ott a rendőr tényleg úgy beszél veled, mint egy darab szarral, hogy az immigration officer már, amikor leszállsz a repülőről Amerikában, úgy beszél veled, hogy szíved szerint faképnél hagynád, csak sajnos dolgod van Amerikában, és most utaztál 20 órát. És az amerikaiaknak sincs arra igényük, hogy ne úgy beszéljen velük a rendőr, mint egy darab szarral, illetve hogyha a bőrszínük, vagy a rasszuk, mert igazából ez ugye nem szoláriumozottság, tehát nem bőrszín kérdés, hanem rassz kérdés, ha nem ahhoz a rasszhoz tartozol, akkor tényleg statisztikailag nagyobb valószínűséggel, sokkal nagyobb valószínűséggel lő le a semmiért, és a többi, hogy nincs olyan politikai alakulat Amerikában, hiszen ott is nyilván állandóan közvéleményt kutatnak, és hogy nincs ilyen igényük, hogy akkor ezzel ott valaki kampányoljon, hogy és akkor holnaptól tényleg viselkedjen már a rendőr is ember módjára.
De hát figyelj, itt pont erről is beszélgettünk, hogy igény lenne rá, és pont ez a, most mondják ezt, van ez a szólás, hogy fejétől bűzlik, hogyha valaki az erőpolitizálásból ért, akkor nyilván az átsugárzik az egész szervezetre, és hogy most mindannyian tudjuk, hogy kommunikál, és milyen húzásai vannak az amerikai
elnöknek. Ez nem elnöknek. Donald Trump, a Clinton rendőrei ugyanúgy
tudom, igen, ezt különálló, önálló szervezetté
válnak. A Bush rendőrei is, a Hillary Clinton rendőrei is ugyanúgy
levegyezték le. De ott is sokrétű a rendőrség, szóval itt vannak a megyei rendőrök, vannak vagyis a különböző állami, amik csak a bizonyos államokon belül járhatnak el, akkor vannak a városi
tudom, ez teljesen értetetlen ez az amerikai rendszer.
Igen, nem lehet érteni, akkor vannak a sheriff rendszer, amit szintén...
Rangerek akkor, is vannak itt.
Ott igen,
a Rangert azt végképp nem értem, akkor ugye van a, hogy hívják, a BAT, vagy hogy hívják a Tobacco and valami fegyver administration.
És hát az már nyomozónak felel meg. Az a nyomozónak felel meg nálunk.
Na jó, de a lényeg ugyanaz mindegyiknél, tehát ilyen különbség ezek között végül is nem tudom.
Figyelj, hát ez a gyakorlatilag szerintem a világ összes rendőrségre jellemző, hogy egyrészt van egy ilyen hagyomány, ilyen belső hagyomány, ilyen, amit örökülnek és megy tovább a szervezeten belül, és ezt nagyon nehéz kiírtani, és nyilván ezt viszik tovább, mert itt sokkal könnyebb a működtetés is. Hát van egy igazából egy felfegyverzett szervezet, érted, aminek erőt kell demonstrálnia, és sokkal könnyebb erőt demonstrálni, és megvédeni a másikat, mint mit tudom én egy elmagyarázni, és próbálni mondjuk a
bűnmegelőzést hogy most erősíteni. Az a csávó, hogy most az a csávó, aki egy rendőri intézkedés közben ugye gyakorlatilag nyakra térdelés segítségével megölte ezt a George Floyd nevű polgárt, hogy neki korábban is egy rakás ilyen erőszakos esete volt, de a helyileg illetékes főügyész mindig elsikálta a dolgot. És az a helyileg illetékes főügyész ugye most a választásokon demokrata színekben szenátori helyért indul, és ez szerintem az Egyesült Államokban országos szinten megy így. Azt hiszen úgy jutottunk ide.
Hát,
tehát ez nem azért van, mert náluk van egy ilyen hagyomány, hogyha leültetnék az első rendőrt, aki ok nélkül agyonlő valakit, hogy tényleg, a kedvencem ez volt a pszichológusos sztori, ugye, amikor kiment a zavart férfihez, a szintén színesbőrű pszichológusa, és majd jöttek a rendőrök, a pszichológus lefeküdt a földre, hogy kérték a rendőrök, és mondta, hogy zavart páciens, teljesen ártalmatlan, majd a pszichológusba is belelőtt egyet a rendőr, és kérdezte a pszichológus, hogy miért, és a rendőr csak így hümmögött, hogy hát tököm tudja, azért legjobb, ha belelövök.
Hát nem itt a hagyomány, nem azt mondtam, hogy ezek az a szervezeti hagyományok, ezt inkább úgy mondanám egy belülről, hogy nyilván ezt erősítik meg a parancsok, ezt a mentalitást erősítik, és ezeket nagyon nehéz belőlük kiverni. Hát figyelj, meg annak nincs eredető hatás, hogy letartóztatnak egy rendőrt, ez ilyen tipikus, ilyen régi kriminológiai ilyen anekdóta, hogy mit tudom én, amikor akasztottak fel valakit a középkorban a zseblopásért, a nézők között, akik nézték az akasztást, ugyanúgy működtek a zsebtolvajok. Szóval,
és azt mondtam, hogy egyet csukjanak le, hanem mindet. Pont azt mondom, hogy mindegyiknél intézkedni kéne, de egyiknél se intézkednek. Ez most, hogy akkor letartóztatták egyáltalán, bár nem tudom, hogy így a jogilag ez hogy néz ki, hogy és a vádemelés, és a mit tudom én, mi, mert a rendőr...
Az előzetesbe tették, ráadásul egy olyan börtönbe, ami tele van feketékkel, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fogja azt túlélni azt a közeget. Ez azt egy mai hír, ahogy néztem így a...
Hát nehéz, egyébként mellékesen már, hogy így a poén, hogy nehéz Amerikában olyan börtön találni, ami tele van fehérekkel, hiszen az is egy elmélet, hogy a...
differenciált börtönök, szóval azért itt lehet ilyen könnyítettebb helyre tenni, vagy ahol ilyen politikusok meg volt rendőrök, vagy vannak.
Ahogy Jeffrey Epstein töltötte ugye a másfél éves börtönbüntetését, azt láttátok? A Netflixen a Jeffrey Epstein dokut?
Nem.
Ó, hát csodálatos, hogy amikor már 30 rendbeli, ugye kiskorúak meg sérelmére elkövetett nemi erőszakja volt a csávónak, akkor a floridai főügyész csinált egy dílt mindenkinek a háta mögött, hogy akkor jó másfél év börtön, és a börtönből a kiváló szexuális ragadozó naponta kijárhatott, tehát igazából csak aludni kellett bejárni, és ugyanúgy folytatta.
Ja igen, ez megvan. De hát nem is vannak ilyen kivételezett börtönök, hát a kecskeméti börtönt van egy ilyen, vagy a kecskeméti börtönnek egy részét, azt ilyen...
A legendás parkettás.
Igen, azt igazából ilyen bűnözőknek tartják fent, akik vagy volt rendőrök, vagy ügyészek, hogy ne keveredjenek azokkal az emberekkel, akik esetleg korábban elítéltek. Mert én hallottam olyat, hogy valami ügyészt kitolásból pont olyan helyre vitték be, ahol a korábban elítélt, vagy megvádolt kuncsafjai voltak, és ott nagyon durván elbántak vele. Szóval azért itt
Magyarországon?
Ez Magyarországon volt, igen. Szóval konkrétan állítólag a szájába vizeltek, meg ilyen kínzásoknak vetették vele az őt, és így nem foglalkoztak vele feljebb, hogy ezt azért mégse kellett volna őket, vagy ezt a figurát oda tenni. Általában állítólag erre vigyáznak. Csak hát van, akinél lehet, hogy direkt nem vigyáznak erre, és direkt úgy rakják be valahová, hogy érezze a törődést. Ez az ilyen plusz büntetés, hogy hova kerülsz. Nem elég, hogy te hogy mennyit kapsz, hanem ugyanavval a fokozattal és ugyanavval a letöltendő évvel, hogyha mondjuk Miskolc környékére kerülsz, egészen más sors vár rád, mint hogyha mit tudom, mondjuk Kecskemétre kerülsz, vagy Veszprémben van egy ilyen modernebb börtön. Úgyhogy ez még egy plusz ilyen szivatás lehet, hogy hova, melyik börtönből kapod a behívót, vagy kapja az illető.
De ez ilyen körzetes, mint az általános iskolák? Mert nem, ugye most azt, valamelyik ilyen elítélt politikus esetében volt, hogy bejelentkezett Kecskemétre, hogy ott, ja, igen, akkor oda hívják be.
Igen, körzetes, és igen, azt hiszem, igen, körzetes, és hogy lehet ebből itt trükközni, persze, csak hát megfelelő összekültetések kellenek ehhez, hogy tudják trükközni.
Hát Voldemort nagy úr gyorsan vesz egy kecskeméti lakást, egy kis garzon.
Hát igen.
Na és akkor ebben a rendőrkönyvben van valami tanulság, hogy tehát egyfelől ez egy globális trend, hogy egyre durvábbak a rendőrök globálisan. Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy van-e valami megoldás?
Hát nem olvastam végig a könyvet, mert igazából egy példány volt ott, és csak a fülszöveget sikerült ettem megnézni, az meg sem jelent. A szerző az nagyon sokszor volt már nálunk vendég, és hát mindig ugyanarra a megoldásra, a liberális megközelítési megoldásra jut, ami egy mondjuk USA-ban azért elmondta, hogy ott azért ez a fegyver, alkotmányban rögzített fegyverhasználati és tartási jog, az nagyon-nagyon sokat ront a rendőrség és az állampolgároknak a kapcsolatán, mert ugyanez mondjuk Kanadában, ez nincs meg, és sokkal kevesebb azért az ilyen jellegű bűncselekmény, és a rendőrök se csinálnak arra felkészülve, hogy bármikor lepuffantatja őket egy bedrogozott valaki autóból igazoltatás közben. Szóval azért ennek is van egy ilyen, szóval ilyen szempontból egy teljesen egyedülálló ország. Ráadásul, amit én most tudtam meg, hogy az alkotmányban azért van a fegyvertartási lehetőség biztosítva, hogy az állam ellen tudjon védekezni az állampolgár. Szóval ez is ilyen nagyon furcsa. Hát ilyen utoljára talán, nem tudom, a polgárháborúban lehetett, hogy ezt tudták alkalmazni még az 1800-as években. Szóval nyilván, hogyha te az állam, egy állam vagy az állam egyik képviselő ellen használsz fegyvert, akkor az már ott is hivatalos erőszaknak minősül, úgyhogy ilyen rókafogtatcsuka az egész. Szóval nagyon erőteljesen védik ezt az alkotmánycikkeit, és nem lehet megváltoztatni. És amíg tényleg mindenfajta tűzerejű fegyver forgalomban van legálisan Amerikában, akkor a rendőrnek bármikor arra is fel kell készülnie, hogy valaki csak úgy poénból rálő, és akkor, mint ahogy egy csomó filmet láttunk, ilyeneket, és egy csomó ilyen történet volt. Hát nem véletlenül erre épült fel a Született gyilkosok, és mondjuk erre a fajta ilyen amerikai mentalitás, hogy van, aki azért ebből ilyen sportot űzött. Úgyhogy esetleg a megoldás, meg a tanulság az, hogy nyilván itt a bűnmegelőzés lenne a főtanú, hogy a rendőrök inkább próbáljanak beszélgetni, beilleszkedni, nem tudom, úgy rendesen dolgozni, kiszűrni már előre, hogy ki az, aki esetleg olyan veszélyeztetett környezetben van, amikor bűnözővé válhat, és erre képten egy rendszer. Csak hát nyilván sokkal költségesebb, mint egy adott tűzoltásként oda kirendelni, tudom én, 4-5 komandost, és akkor azok majd elintézik, hogyha itt valamilyen zavargás van, vagy kortmai verekedés.
Közben gyere... kihez jöttek meg a rendőrök? Mert hallottam a
hozzám, szirénázást. Hozzám, most képen fogom nem, is a laptopot.
Itt is, volt szirénázása.
A végésnél mindenki ezt kiszállnak.
Igen, 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 itt is.
Én ahol hallom a Váci út, de nem látok konkrétan el a Váci út, de most nézem.
Most nem hallatszol nagyon, csak a szél.
Csak a szél, igen. Ja, én azt hittem, hogy ez a Lajos utcából jön ez a szirénázás, azt rájuk.
Várjál, jön, megláttam az első rendőr autót, befordult a Csavargyár utcába. Hát, lehet, hogy mindjárt visznek. Igen, azt mondja, hogy jön a sinókra. Hát, na.
Történik az élet.
Történik az élet. Azért hagyjuk meséljem el azért, hogy milyen könnyen ilyen bűncselekmény gyanúsítottja lehet egy ember, vagy lehet egy ilyen viccesen vagy, hogy meggyanúsíthatják az embert valamivel. Történt az, hogy lent voltam egy nagyon jó barátommal horgászni Áporkán, egy harcsát fogni egy rekultizált tóba, egy pálinka főzdének az udvarán volt ez a tó, úgyhogy nagyon erős volt az
minden
a két
adott
nap,
volt.
Igen, minden adott volt. Egy olyan lakókocsiba laktunk, ami korábban egy ilyen bányának, egy homokbányának volt a irodája, egy ilyen pótkocsira felrakott ilyen bódi, ahol még valódi Bódi Szilvi aktképek voltak arra kitéve. Nagyon-nagyon bizarr volt, és akkor ott csináltam egy-két fényképet, a Miki barátom fogott egy szép amúrt, és minden hónap írok az egyik ilyen horgász újságba, és akkor nem tudtam mit megírni, nem volt ötletem, hát megírtam ennek a félre sikerült harcsázásnak a történetét, ahol nem harcsákat, hanem süllőket fogtunk. És mit ad Isten, az egyik fotót berakták címlapképnek, életem első újság címlapképe, és utána volt egy-két fotó a cikkhez is. Erre a újság kap egy levelet, hogy azonnal adják meg az én elérhetőségemet, mert hogy ott van egy láda a képeken, amit szerintük az ő cégüktől loptak el. Egy ilyen műanyag ládáról van szó, mint egy húsos láda. És akkor ezt nem értettem az egészet, hogy miről van szó, hogy meg is mutattam így a röhögve így a különböző ilyen horgászistákon, hogy szerintetek mi lett ez a történet. Szóval kiderült, hogy az valami gyógyszer szállító láda, és minden gyógyszergyárnak külön színezetű és alakú ládája van, hogy ne keverjék össze ezeket. És akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy hogy a francba került hozzám ez a láda. És itt jön az autós történet. Szóval eszembe jutott, hogy mikor az öreg Subaru-nak a motor... ját csináltattam, mert hengerfejes lett, akkor elküldtek valami szerelőhős Cseperre, hogy hozzam el a hengerfejet, a kiköszörült hengerfejet, és én úgy emlékszem, hogy abba a ládába adták oda nekem a hengerfejet, és ez ha 5 éve volt, azt beraktam, akkor utána már a kocsit azt nagyjából megcsinálták minden, és ugye a láda az úgy nálam maradt, tiszta olaj volt, ki kellett így mosnom meg minden, és akkor hát ilyen mindenes ládaként hátul volt mindig a Navarrába, vagy ilyen horgászatokat tettem be, és egyszer sem néztem meg, hogy mi van az oldalára írva, és rá van írva tényleg az oldala, hogy oldalára, hogy ez YY cégnek a tulajdona, hogyha valaki megtalálja, azonnal küldje el a cégnek. Mindenesetre én írtam a cég képviselőjének egy levelet, hogyha átlehető a láda nálam, és a vehemes megkeresés ellenére nem írt vissza, hogy akkor most jönnének azért a ládáját, aminek szerintem az értéke összesen ilyen 6000 forint lett, vagy 3000 forint, nem tudom, szóval, de ilyen nagyon...
Még olajozás előtt, mert hogy...
Olajozás előtt, igen, igen, szóval ezt már gyógyszerszállításra szerintem nem hiszem, hogy tudják alkalmazni, csak hogy ezt a vehemes levelet, nem olvasom fel, most itt van előttem, de tényleg olyan, mintha valami agyagyilkosságot követte volna, és annak a bizonyítékát találták volna.
Na de gyanúsítom,
fényképen.
Na de eljárás alá volt személy, lett belőle?
De nem lettem még, nem, ez csak egy levél volt, egy megkeresés, hogy azonnal jelentkezek, vagy feljelentést történik nagyjából.
Ja, hát akkor megúszok. Figyelj, viszont 6 vagy 7 rendőrautó villog itt tőlem két sarokra, tehát ez a Danubius úszódarú sarok, és nem tudom mi lehet, biztos valami nagyon érdekes. Hát itt egyszer volt a Peugeot-s robbantó is, ugye a Marina parton. Nem tudom, hát ez valami komolyabb sztori lehet.
Milyen Peugeot-s robbantó volt nálatok?
Hát volt a mély garázsban, volt valami Peugeot 307-es, vagy nem tudom, egy nem nagyon drága autó, amiben már nem tudom milyen robbanó anyagból volt, valami rémisztő mennyiség. És akkor még viszonylag sok rendőrautó volt itt. Erre mifelénk?
És az úszódarun mit találnak szerinted? Ott is a darukezelő is téglákkal ment föl?
Ez csak a úszódarú utca.
Ja, Úszodaru utca? Ja,
Úszodaru utca, Danubius utca sarok, úgy értem, igen. De az Úszodarun, hát figyelj, minden hajó a bűnözés meleg ágyát, ezt tudjuk jól, ott megy a csempészés. Van egy nagyon jó új sorozat, a Gomorrának a stábja csinálta, Zero 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 címmel, ezt is nagyon ajánlom. Ott is arról van szó, hogy hajókkal, hogy csempésznek Mexikóból Olaszországba. Ja, na mindegy. Szóval akkor... Szóval akkor nincs megoldás. Úgy értem, hogy a rendőri fellépéssel, és sose jutunk el oda, hogy normális kiképzést kapjanak a rendőrök, tényleg. Mert hogy én nem tudom, hogy ki végzi a rendőrök kiképzését, de hát ezt tudjuk nap, mint nap, hogy például már az ilyen alapdolgok, hogy autót hol állítunk meg. Hogy hát olyan ember szerintem nem létezik, aki nem látott még autópálya leállósávban. A semmi miatt. Átlag autó.
Emlékszel, volt is egy ilyen baleset, hogy valami hülye helyen állították meg, azt hiszem az M5-ösön az autóst, és akkor az egyik rendőrt elütötte valaki, és meg is halt sajnos.
Hát a Szentendrei úton szokták azt csinálni, hogy általában én szombatonként szoktam látni, vagy vasárnapokként, hogy rájön, hogy vannak ilyen razziák, amit nem én tudom, mi alapján szoktak így eltervezni, és akkor
a gyorsulási versenyek
ötödik hatod, de ez napközben, szombat délelőtt azt látod, hogy mit mész valahova, akkor látod, hogy van egy, mit tudom én, egy kis Fiat, vagy Volkswagen Golf egy családanyával, meg egy kisgyerekkel, és akkor őket igazoltatják. Őket igazoltatják, de úgy, hogy a szélső sávval Szentendrei úton, de a rendes sávban ott állnak, és akkor igen. Ott nem, igen, és hogy annak mi értelme van, mert hogy egyetlen egy ilyen nagyobb...
Figyelj, biztos, hogy hát nem tudom, Magyarországon kiképzi a rendőröket, hogy van erre egy rendőrakadémia-szerű ilyen humorszervezet.
Igen, van, különben van persze hogy... Aztán 2 éves ilyen képzésük van nekik, aki
van ilyen szakközépiskola is, nem?
Na de hát, hogy ezek annyira alapdolgok lennének, meg hogy nem tudom, hogy valakivel szemben intézkedett már-e úgy rendőr, ahogy neki elő van írva, tehát hogy napszaknak megfelelően köszön, bemutatkozik és közli az intézkedés
igen.
Célját.
Mert
a köszönés az mindig stimmel, bemutatkozni nekem még soha nem mutatkozott be rendőr, és az intézkedés célja is úgy kezdődik, hogy Barkóba. Na tudja-e, miért állítottuk meg, hogy ez vajon...
Hát, ha bevallod, igen, ez
nem
a trükk.
Sikerül, egyszer nem sikerül neki normálisan elkezdeni, hogy már rögtön az elején, mint aki tanárnak készült, csak mit tudom én.
Hát hogy... engem drogdealernek néztek a múltkor, még az Audival, mert mint kiderült, akikhez mentünk, az mesélte, hogy hát ott a környékbeli egyik ilyen drogárus gyereknek pont ugyanolyan Audia van, mint nekem.
Ó! Oh.
És mindig, ahogy megyünk az utcán, mindig későn kapok észbe, hogy mikor kéne befordulni hozzájuk, és akkor így hú, már itt vagyunk, és rántottam nagyot a kormányon, csak szembe sávban megjött egy rendőrautó, és olyan lehetett az optikája a dolognak, hogy én megláttam a rendőröket, és befordultam. Oh. És akkor volt nagy izé, hogy hát... És már igazoltattak, egyébként tök udvariasan, tehát hogy ezekkel minden rendben volt, nem is volt megmondva, hogy engem miért állítanak meg. Csak úgy
nem közölték az intézkedés célját?
Nem közölték az intézkedés célját.
Hát szakszerűtlen intézkedés, Tibiként, tegyél panaszt.
Minden esetre már nyílt a kapu, és akkor ilyenkor megy a telefon kommunikáció, nyissátok a kaput, mert már beszóltunk, hogy nyissátok a kaput, nyílt a kapu, minden, ide jöttek, ha, igen, igen. És akkor ennyi volt a dolog, tehát hogy semmi baj nem volt a rendőrökkel, csak igazából ezeknek a célját nem látom, hogy ez csak úgy megállítunk valakit igazoltatni, ez mihez vezet. Tehát, hogy például a svédeknél van az, hogy tudod, a svédek tök lassan vezetnek viszonylag, és ezt a tempót atomrészegen is tudják. Tehát, hogy a legnagyobb hóban is szép lassan haza tudnak menni, és igazából, hogyha nem csinálsz
semmit... De
honnan
tudjuk, várja ezt, honnan tudjuk, hogy ezt részegen is tudják? Tehát van erről felmérés, hát, hogy a részeg svéd bomba biztosan vezet?
Hát azt a tempót te is tudod. Tehát, hogy tényleg, hogyha már halálos adag alkohol van benned, akkor előbb halsz meg, mint hogy azzal a tempóval ne találnál haza, amivel a svédek szerintem közlekednek. És ott nincs is ez, hogy csak úgy megállítunk, és akkor megfúvhatunk veled egy szondát, és nem tudom mi, hanem olyan ellenőrzések vannak, hogy akkor mindenkit megállítunk, tehát hogy nem, nincs az effektus, amit a Bodi mondott, hogy bezeg a Józsit, nem, hanem akkor mindenkit megállítunk. Nekünk a kamionoknál szokott Magyarországon ilyen kiterelős vizsgálat lenni, hogy akkor mindenkit megállítunk, és akkor... megnézzük, de az csak ilyen kampányszerű, de amúgy, hogy csak úgy megállítsanak, mert megállítanak, olyan nincs. És ettől nincs is több baleset igazából a svédeknél, hisz elég ügyesen megtanulnak, meg elég nehezen jutnak alkoholhoz. Tehát, hogy nem az van, mint nálunk, hogy a most a vészhelyzet, vagy hogy hívják ezt, amiben vagyunk? Alatt,
a kiárási akármi? Járványi
igen, hogy a baleseteknek már majdnem 10%-át ittasan okozták, tehát hogy úgy megnőtt az ittas balesetek száma, szemben mondjuk az oroszokkal, akik valószínűleg annyit ittak otthon, hogy amúgy se tudtak volna elvezetni még egy ladát se, és ott meg drasztikusan visszaesett az alkoholos baleseteknek a száma a közutakon, mert...
Meg ott nagyon komolyan vették a karantént az oroszoknál, szóval nagyon komolyan büntették, hogyha valaki úgy ment ki, hogy nem tudta igazolni, hogy hova megy, és ugyanez volt Romániában is, hogy neked fel kellett írni egy lapra, hogy te hova indultál, és bármikor megállítottak a rendőrök, és akkor miért ezen az úton mész a, nem tudom, ilyen boltba, amikor a lakhelyed és a bolt között van egy sokkal rövidebb út. Szóval ilyen szinten ment, és nagyon komolyan büntették ezeket. Még nálunk, hát ilyen visszatérve a karanténra való, hivatkozásra való büntetésekre, én például Kínóba én eljárkáltam vadászni. Ez a vadászat ez abból állt, hogy kiültem és próbáltam, néztem a lókákat.
Nem jártam vadászni.
Igen, esténként kimentem Áporkára, és akkor volt egy magas leső, és mellé kiültem az erőszér, és akkor váltam, hogy jártam, kijön egy róka. De hogyha kijött nagyon, már minden nyulat ismertem, minden ízét, őzet ismertem, hogy mikor jön ki, hány órakor a naplementéhez képes. Kint voltam napnyugtáig, beültem a kocsiba, visszamentem, általában az egyik barátomra, aki nem volt családtag, közeli hozzátartozó. Úgyhogy ott voltunk a Navarával, volt hátul egy fegyver, úgyhogy soha nem állítottak meg, soha. Legalább 8-szor kint voltam vidéken, és este, se éjszaka, hát úgy jöttünk vissza, este ilyen 9 óra körül, akkor még korábban alkonyodott, hogy úgy nézett ki, mintha Bosznián keresztül mennék hajnali 3-kor, kb. Olyan kihalt volt a város, és még csak rendőr autókat sem nagyon láttam, szóval nagyon furcsa volt ennek a kezelése. Erre azt mondta Feri, a Krémer Feri, hogy egy kicsit szabotálták ezt az egészet, lehet a rendőrök is. Ezeket a
de figyelj, akkor visszatérve ezekhez a szerencsétleneket, akik fejenként 200 ezer forintot fizettek egy autóban, ami szerintem 20x évesen vélhetően azért egy embert anyagilag rettenetesen a földhöz vág, hogy azért az nem egy jó irány, hogy érted, igazából leszarjuk az egészet, de amikor meg valakit csak így tudunk elkapni, azzal meg feltöröljük a padlót. És,
hát ez soha nem volt jó irány, ezben egyetért mindenki, de megvan a joguk hozzá, és nem tudsz belekötni.
Megvan a joguk hozzá, csak nem tudom én, lehet, hogy ezek a fiatalok 50 ezerért is, és szerintem mondjuk egy rendőr, ha azt végig gondolja, hogy oké, nem tudom miért akarta őket megbüntetni, tehát hogy biztos nem ok nélkül. Én tételezzük fel ezt, hogy valamiért meg akarja büntetni. Lehet, hogy a biciklis versenyzőt is azért akarta megbüntetni, mert 70-nel biciklizett, és csak 50-nel szabad, de nem tudom mi. Tehát, hogy oké, de nem értettek volna azok egy 50 ezer forintos büntetésből? Azért az egy piros lámpán átmenésnek a büntetési tétele. Oké, hogy az közlekedési szabály is.
Ezek úgy vannak vele, mint hogy egy büntető ügyvéd barátom mondta, aki többek között a Rezesovát is védte annak idején, vagy kihozta egy pár napra, hogy gyakorlatilag, hogy kezeled ezeket az embereket, hogy hányan kerülnek ártatlanul, vagy rossz minősítés miatt börtönbe, és azt mondja, hogy általában akik börtönbe kerülnek, mondjuk aki teljesen ártatlan, azt szerintem ilyen 8-10% lehet, és sokkal kerülnek rossz minősítés, hogy valamit elkövettek, de nem pont azt, amiért elítélik őket. És ez ugyanúgy benne van így a rendszerben, hogy mindegy, hogy miért, de hogyha valakit el akarnak veszelni, akkor el tudják veszelni. Szóval ezt nem tudom másképpen mondani. Egyébként benne van egy rendőrségi hozzáállás is, hogy valaki kábítószeres nyomozó, akkor mindenkiben egy kicsit kábszeres lát, vagy mit tudom, egy bizonyos rétegben azt látja. Hogyha valaki folyamatosan romákkal vagy cigányokkal kerül összetűzésbe, akkor nyilván minden cigányt elkezd akkor igazoltatni, hogy aki úgy jelenik meg az évben. De hát, hogy visszatérve Amerikába, és hogy ez a hatalmas nagy liberalizmus, amit ők próbálnak így ilyen bizonyos városokban, hogy mit tudom én, a feketékkel szemben azért, hogy ne legyen egyenlőtlenség, meg minden. Hát egyik legjobb barátom az Princetonban kutatott egy évig, azt mesélte, azt ami a legliberálisabb egyetem szinte egész USA-ba, tényleg főleg az kampuszon belül ott lehet napozni is, akár topless-be, és nem úgy, mint a kampuszon kívül, ami tiltott. És akkor az egyetemnek az tartozó ilyen nagy mezőn, ami az egyetem része volt, megjelent egy Tamás bátya-szerű néger bácsi, teljesen jól kiöltözve, egy bottal, leült a padra, és elkezdett újságot olvasni. 2 percen belül megjelentek a rendőrök, és így eltessékelték onnan, hogy menjen onnan valamilyen indokkal, és az egész egyetem erről beszélt, ez volt egy hír a két-három napig, hogy hallottad, hogy megjelent itt egy néger, hogy hallottad. Ez a sztori, érted? És akkor ez nyilván benne van meg az, hogy nem lehet kimondani azt, hogy néger, és akkor a liberális sok erre azt mondják, hogy a négerek helyett azt mondják, hogy mosómedve. Nos, ez mennyivel jobb.
Igen. Miközben tényleg, hogy nem csak, hogy nem tudom én, 30%-kal nagyobb az esélyed, vagy ennél még durvább esélyed is van, hogy simán nagyon lő a semmiért, hogy a börtönökben, hogy az ítéletek ugyanazért a bűncselekményért szintén ilyen 20-30%-kal szigorúbbak, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. Hogy ez az egyik furcsa dolog, hogy kíváncsi volnék, hogy most ebből vajon lesz-e valami? Hogy Bodi, szerinted? Marad hát minden
figyelj,
a régiben.
Most lesz egy kis zavar, ugyanaz, figyelj, akkor hozzak ilyen átmeneti intézkedéseket, elküldik a rendőröket érzékenyítő tanfolyamra, nem tudom, biztos ilyen néhányat elküldnek pszichológushoz, de érted, azt hiszem, kinek a novellája volt, az még gimnáziumban volt kötelező rész abban a kis olvasókönyvben, amit az irodalomkönyv mellé adtak még a 80-as években. Marcus Aurelius volt a címe, de nem Kosztolányi volt, nem vagyok benne biztos, majd valaki javítson ki. És abban volt azt, hogy az volt a történet lényege, hogy a császárnak a fiát megölte egy ilyen dürhő római katona, valami tök kis vétségét, és akkor azon meditál, hogy akkor most mi a ilyenkor a helyes, mert hogy ezeknél a ilyen bamba dürhő római katonák, agyatlan katonák nélkül viszont nem lehetne megvédeni a társadalmat, viszont akkor vannak ilyen járulékos veszteségek, pont ezt bontolgatja. Bocsánat, hogy nem tudom, az magyar író, ilyen novellaíró, csak nem tudom pontosan a nevét, most nem jut eszembe, hogy kinek a novellája volt.
De hát körülbelül igazából a tanú című film is félig meddig arról szól, hogy hát ugyanazt a nyilas kínzót kellett átvenni a kommunista rendőrséghez, és hiszen szakszerűen ütlegelni azt tud.
Úgyhogy ezekre nincsen megoldások, és ezek szerintem évezredek óta gondolkodnak ezen, hogy van-e megoldás, vagy nem évezredek óta, de biztos, hogy mióta a modern büntetőjog létezik, ez az 1800-as évek közepe óta, azóta erre próbálnak kitalálni dolgokat, csak nagyon elválik a valóság és a kutatás szerintem sokszor, vagy aki kutat, nagyon kevesen élnek abba a közegbe, akik mondjuk, persze nyilván az ilyen liberális irányú ilyen útmutatásokat azok a rendőrök, akik nem mennek bemenni a Sajó mellett valamilyen roma telepre, meg sem merik közelíteni, egészen másképpen látják ezt a helyzetet, mint az, aki a belvárosból próbálja ezt a kérdést megközelíteni, és akkor tényleg ilyen túlzásokba eső megoldási javaslatokat tesz, és ezt szerintem...
Na de várjál, most a helyzet ebből a szempontból nem rosszabb, mint 10-20-30 éve volt?
Nem.
Csak rosszabb nem. A sajtója? Tehát igazából ugyanaz van?
Ugyanaz van, ilyen sokkal durvább dolgok voltak 20-30 évet. Engemet is már kétszer vertek meg majdnem rendőrök, több oktalan rejtélyest a koromban, mert rosszkor voltam rossz helyen, és úgy kellett valahogy kimagyarázni magukat, hogy látták, hogy jogra járunk egy után, akkor leszálltak rólunk, de hogyha most éppen egy lakótelepi gyerek lettem volna, akkor lehetséges, hogy megraknak. Halló?
Jegleó bekapcsolódott itt a vonalba valami izével véletlenül szerint.
Winkler. Milyen látok jelet? Hát, hogy tőled jött valami zaj, szűrni. Ennyi.
Én nem hallottam semmit. Azzal kíváncsi lennék, hogy miért van itt egyébként tényleg a szomszédban ez a 10 közeli rendőrautó. Ha valami nagyon komoly karanténszegés történhetett. Valaki kiköhögött.
De tudom, vitték el azokat a lányokat is, nem akik a borkai botrányban a hajón voltak onnan a környékről.
Ja, az is, hát ugye a szomszéd lépcsőházban lakott V.V. Fannika, akit viszont anyámék lépcsőházából vittek el megölni. Tehát jó helyen. Egy exkluzív. És az análpápáról nem beszélve, aki szintén ugyanebben a háztömbben vásárolt egy penthouse-t. Tehát nagyon sok minden miatt.
Szeretsz ott lakni, nem? Ezt úgy hallom most, ez neked ilyen...
Hát ezek a helyi érdekességek, és még most nem is jut eszembe az összes, de valamiért tényleg itt azért vannak bizonyos devianciák. Na mindegy, szóval akkor Szászlónak is egy a vége, Amerikában minden marad a régiben, nálunk most már mindenki közlekedhet, legfeljebb rád verik, hogy megsértetted a... Ja nem, most már
nem, ülhetnek nem idegenek egy autóban. Feloldották ezeket a tilalmakat, vagy
akkor mostantól a rendőrök kénytelenek tényleg tetten érni a gyorsulási versenyen.
Igen, de hát akkor is ráhattak mert... volna más, mondjuk, hogyha szerintem oké, most itt a karantén megszegése miatt ugye jobban átnézik a kocsit, akkor megtalálnak valami olyan hibát rajta, vagy olyan átalakítást lehet, amiben belekötnek. Egyáltalán milyen autóban volt, akkor nem is emlékszem.
Azt nem gyakorlás írták
sehol. Gyakorlás versenyre?
De hát figyelj, hát nem mindegy.
Gondolom tehát, ezre Swift.
Tehát ha, figyelj, ha van rajta rendszám műszaki és rendezett közterek, akkor további köze nincs a rendőrnek ahhoz, hogy akkor elkezdje zsűrizni, hogy ez most egy második generációs kopányképű fogó-e.
Mert most azt is nézik, most azt láttam valahol, hogy nagyon komolyan műszaki ellenőrzések vannak, ahol az átalakításokat is figyelik. Sőt, ez lehet, hogy pont egy TC cikk volt, nem?
Az LMP tüntetéseken, azt mondom. Tehát, hogy a Hadházinak volt az Instáján a fotó, hogy volt ezek a dudálós tüntetés, aminek szerintem sincs ott az ideje, amikor ugye tilos, tehát, hogy ezzel nem lehet üzét, de ők dudálgattak, és akkor mi volt zajmérés? És ott van a, nem tudom én, az i30N, tehát az egy elég erős autó Hyundai-ból, és ott méregetik a zajt, képzeld el. Tehát, hogy
pedig nem
egyébként
is tudják,
máshol
hogy
nem zavarja őket annyira a zaj.
Én nem csak az zajt nézik, hanem hogy ültetette az autó, van-e rajta olyan spoiler, ami nem a kormánynak a méretét, hogyha kisebb sportkormányt tesz rá, vagy fa vizékormányt, akkor
egyre hát, ezeket figyelj, is. Bodi, én nem érzem, hogy ez egy akkora zseniális dolog lenne, hogy ezzel most elveszi az elejét. Tehát, hogy értem én, hogy Al Capone-t ügyes húzás volt adócsalásért megfogni. Oké.
Okay. Hát én sem értek ebben egyet. Nehogy itt rám kendít.
csak mondom, ez annyira kicsinyes dolog, olyan értelemben, hogy természetesen az életünket egy olyan joggyűjtemény alapján kell élnünk, amire ugye emberek, mint te, tanulnak egy csomót, és folyamatosan képzik magukat, hogy ezzel úgy nagyjából tisztában legyenek, és szerintem azért, aki joggal foglalkozik, az is csak egy-egy szakterülettel van rohadtul tisztában, de nekünk tulajdonképpen állampolgároknak az szerint kell élnünk, és akkor hát, igen, hát mindig van dolog, valami, hogy amit nem tudunk betartani. De én ezt egy kicsit szarrágásnak érzem.
Nem ismerete, az egész arra alapul, hogy a jogszabály nem ismerete, nem mentesít a felelősség arról, hogyha megszeged.
Persze.
Ez az alaptétel, miközben nem tanítanak meg téged arra, hogy mi az, amit betarthatsz, mi az, amit nem tarthatsz. Nincs is
meg mi az, amit éppen megváltoztattak a múlt
igen,
héten.
Hát az nincs óvodát át kéne egy ilyen jogi képzésé.
Igen, nagyjából ez igen, ez
egy nagy kipulás úgy kezdel nyilván. Az életet.
Hát a Kafka életműve erről szól pontosan erről a világról, és ez nyilván ez simán benne van. Például az, hogy befogadsz egyszer, volt már az egyik az előző égéstérben, amiben részt vettem, hogy azért is valaki elvihetnek, hogy van egy cég, és befogad 3-4 olyan számlát, amiről nem tudta, hogy annak a legvégén ennek a vállalkozási láncnak esetleg eltüntetnek egy céget. És simán belekerülhetsz úgy is ebbe a rendszerbe, hogy te nem követtél el semmit tudatosan. Csak hát úgy állítják be, mondjuk egy ügyészségi vádiratba, hogy mégis ezt úgy is lehet látni ezt a dolgot. Na. Úgyhogy ez
igen, hát ugye az áfázós cégtől használt autót venni, az se egy életbiztosítás, mert hogyha valahogy felgöngyölítik ezeket az áfa nem befizetőtéssel megszűnt cégeket, akkor
viszik az autót. Bukhatod
az autódat, így van.
Igen, igen. Azért kell magánszemélytől autót venni, ami szintén nem életbiztosítás.
De úgyhogy itt számos, nem.
számos olyan dolog van, amiről nem is tudod, hogy például az, hogy gyakorlatilag az, mit tudom én, egyetemisták felkerül valaki mi koleszba, rágyújt egy spanglira, mert hogy nem találkozott még ilyennel, átadja a társának, akkor már terjesztés. És hogy valaki felnyomja, hogy valaki rosszul lesz, és körbevennek a körön, akkor ezért súlyos büntetést kaphat. Szóval ilyen tök egyszerű és általmatnak tűnő dolgokkal is nagyot lehet pukni, szóval, és ez nyilván nincsen így a köztudatba beleverve, maximum, hogyha a sajtó megírja ezeket a dolgokat, akkor jön rá az ember, hogy azért ezt ebben jobban oda kellene majd figyelni.
De az a terjesztő már nem segít, hiszen őt bevarták a semmiért 4 évre.
Igen.
Mint egy drogdíler lett volna. Na jó, én azt hittem, Bodi, hogy te valami reménykeltő dolgot mondasz, hogy nem tudom. Amerikában most már tényleg az lesz, hogy most már csak azért, mert néger, nem lehet legálisan lelőni valakit, és hogy Magyarországon is valami majd szépen
hát egy nagyobb feszültség lesz ott szerintem a eltolódások miatt, itt a rasszok közötti arányeltolódás miatt, úgyhogy szerintem ez inkább a keménykedés felé fogja majd vinni a
trendet. Tehát még szarabb lesz?
Tessék?
Tehát még szarabb lesz?
Még szarabb lesz, szerintem, igen.
Király. Nálunk pedig a magyar hallgatókat azzal tudjuk bíztatni, hogy készítsenek be 200 ezer forintot a forgalmiba.
De nem. Aztán úgy van, azért figyelj, az úgy van, hogy téged jön egy határozat, ahol megalapítják ezt a bírságot, és te azért bírósághoz fordulhatsz, és azért a bírói út az lényegesen leszokta ezeket a szabálysértési bírságokat vinni, hogyha, és nem is kell hozzá nagyon ügyes ügyvéd, de hogyha
körülményeket jól elő tudod adni. A helyszíni bírságot, ha aláírtad, attól kezdve az hatályos.
Tehát aláírtál.
Nincs helyszíni bírság.
Nem írtál, nem vagy köteles aláírni a helyszíni bírságot.
És szerintem akkor nem írták vele.
Hát te nem tudsz ki csekketni 200 ezer forintot ott, figyelj, bármilyen.
Nem, mert egy csekket kapsz, átveszed a csekket. Különben nem engednek el.
Akkor viszont arra lehet hivatkozni, nem tájékoztatták megfelelően a jogairól, és igenis, én akkor bírósághoz fordulok, és kész. Akkor erre kell hivatkozni. Hát nincs olyan határozat, ami ellen nem lehet fellebezni. Van persze, hát például az újságíró kitiltása.
A Rocky helyen parkolás például.
Azért van egy, meg nyilván úgy van megoldva a gyorsmajtás is, hogy te kapsz egy levelet a Győri, vagy nem tudom milyen rendőrkapitányságtól, hogy ne lehessen visszélni, és akkor vagy elismered, vagy nem. De kénytelen vagy befizetni. Hát ezt mondom. Például van egy nagyon érdekes ilyen rendőrségi hozzáállások, hogy mit tudom, szervizben volt mind a két kocsi, kölcsönkértem egy autót a Indextől, és akkor a Lehel piacon szoktam vásárolni, és korábban mindig lehetett balra fordulni a parkolóból a Bulcs utcánál, egy ideje nem lehet, nyilván nekem sokkal közelebb volt, azért néhányszor azért megpróbáltam azt a megfordulást, és nem tudtam, hogy van ott kamera, és akkor jött a megkeresés az Indexhez, hogy kivezette ezt az autót ekkor meg ekkor, és akkor jó, megírtuk, hogy mindegy, hogy vállaljuk a felelősséget, de persze akkor megpróbálja az ember azokat a trükköket, hogy akkor közeli hozzátartozó út mellette, mindegy, vannak ilyen trükkök, de
az Index közeli hozzátartozója.
És akkor, igen, és akkor várj, és
az Index közeli hozzátartozója 4-4-4.
Vagy két nap múlva jött hozzám is egy hasonló levél, hogy kivezette a Navarrát. Most persze már két nap múlva megint voltam a piacon, és megint tartom. Hát mondom, nem fogunk szórakozni. Beírtam, hogy én vagyok a tulajdonos, és én vezettem. Erre kijön egy levél, hogy megalapítják a szabálysértést, de nem bírságolnak meg. És így nem értettem, nem is láttam még ilyen levelet, egy büntetőpontot mondjuk levontak, és akkor néztem, és biztos, hogy az volt, hogy beismertem, hogy mindenki, gondolom, ebben trükközik, hogy közeli hozzátartozó, és nem vagyok köteles tanúvallomást tenni, hogy végre valaki bevallott, és akkor ez volt így.
Nem volt pofájuk megbüntetni?
Nem, igen, hogy, de ezt arra, hogy ilyet még nem láttak, hogy valaki ezt bevallott, akkor jó, akkor nem büntetjük, nem, úgyhogy nem kellett fizetnem semmit.
De akkor ebből akkor az a tanulság, hogy valljuk be?
Nem, én ezt nem mondok semmi tanulságot, én sem tudtam ezt megfejteni, ezt a történetet, de izgalmas volt azt a levelet elolvasni.
Figyelj, olvasnak Indexet, és akkor mondják, te Bodolai, olyan ismerős ez a név. Vigyázz, ez elmegy Strasbourgig, ez a csávó.
Ja, nem hiszem, hogy annyira így köztudatban lennék, szerintem, hogy a szabálysértési hatóságnál tudják, hogy én vagyok, de ki tudja. Szerintem nem... Meg nyilván, vagy volt egy szabálysértés, amit elkövettem, szóval ilyenkor nem, de ezt nem lehet kimagyarázni.
Persze. Lehet még egy kérdésem, ami ilyen jogi típusú? Mert pont ehhez kapcsolódik, hogy ugye neked is levonták a büntetőpontot, oké. Egyszer még régen volt, hogy vittem vissza az M0-áson egy Kia Optima hibridet, és ez egy ilyen, hát idézőjelben szemét autó volt, hogy olyan csendes volt, hogy semennyire nem érezted a sebességet, és tényleg az M0-án az ember ott figyel, hogy ne hajtson gyorsan, de egyszerűen beleszaladtam egy trafipaxba, mert nem is vettem észre, és utána mondta, még a Kia Andi volt akkor a Kia-nál a sajtós, hogy sorra jönnek a bünti papírok arra az Optimára, mert hogy az emberek észrevétlenül gyorshajtanak vele, de nem tagadom bűnösségemet, befizettem a büntetést, minden oké, de föl sem merült, hogy az én nevem ott szóba kerülne. Tehát nem vontak le büntetőpontokat, meg semmi. Tehát, hogyha ez egy cég nevén van az autó, akkor nem is kérdezik, hogy ki vezette, hanem céges autóval azt csinálok, amit akarok, fizetek és megyek
nem,
tovább.
Nem, kérdezik. Hát ezt mondtam, hogy egy indexes autóval megkérdezik, hogy ki vezette. De a objektív felelősség így is úgy is fennáll. Szóval, hogyha te azt mondod, azt mondod, hogy a közeli hozzátartozott vezetés nem vagy köteles terhelő tanúvallomást tenni, de az objektív felelősséget vállalod, akkor büntetőpontot megúszszátok, ez erre jó, de ki kell fizetni.
Uh-huh. Tehát, hogy akkor a, nem tudom én, a Kia-nál bemondtak egy 3 évvel korábbi koreai alkalmazott nevét? Vagy...
Nem hiszem. Nem, ja, nem, a gyorshajtásnál nem, ott csak kijön a csekk. A gyorshajtásnál nem is kérdezik, szerint ott büntetőpontot nem is. Ott az önbátartónak kijön egy csekk, az be kell fizetni.
Aha. Tehát ott akkor névtelenül ki... lehet, igen. Ha fizeted a büntit, akkor annyival mész,
igen, akkor lehet, igen.
Ravasz?
Hát ez egyébként ez a Range Rover, ami most nálam volt, ez is olyan, hogy bármilyen tempóval mész, azt 50-nek érzed. Tehát tényleg a 80 is olyan 50-nek tűnik, a 100 is, és a 130 is, és a 140 is. Tehát a légrugó is, a nagy tömeg is. Hát nem tudom, ez a Kia Optima, ez, azt is el tudom kézzel, mert egy nagyon finom autó. Bár abban talán jobban észrevenném a tempót, de ez a rohadt Range Rover a dupla üvegezésével, hát érted, semmi között nincs a külvilághoz.
Hát az X5-ös az dettó ugyanez volt. Nagyon kellett rá figyelni, de ugyanakkor ez a kényelem, ez egy másik irányba is elizé, hogy egy csomószor azon kaptam magamat, hogy 43-mal megyek 50 helyett, és így, mit tipródik ez a majom itt mögöttem, tudod, így látod este a lámpát, és akkor nézem, hogy be kéne állítani a head-up display-t úgy, hogy rendesen lássam, mert rendszeresen lassú hajtottam a BMW-vel, és hát az irtózatos image rombolás a márkának.
Ja.
Na jó van. Hát köszönjük Bodinak, hogy pessimista dolgokat mondott.
Természetesen szívesen.
De ha, és feltétlenül értesíts, ha látsz valami pozitív jelet, hogy valami lesz Amerikában, vagy valami lesz nálad.
Hát szerintem azt mindenki látni fogja, hogy majd egymásra borulnak a rendőrök és a fekete tüntetők, és éneklik a hert felváltva, vagy együttesen.
Na jó, hát akkor ezt várjuk még ki. Úgyhogy köszönjük hallgatóinknak, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!